Akkor sok szeretettel köszöntök mindenkit. Az első téma halászat, halgazdálkodás, vízgazdálkodás, ez továbbra is fennáll, ám nem Pintér Károly a vendégünk, nem tudott eljönni, hanem Fűrész György, a MOHOSZ osztályvezetője. Sok szeretettel köszöntelek.
Szervusz, köszöntelek én is.
Igen, és akkor azt szeretném tőled kérni, hogy egy pár mondatban mutatkozzál be, légy szíves.
Igen, én Fűrész György vagyok, Magyarországos Horgásztövetség osztályvezetője. Szakmai múltamban talán annyit mondhatok magamról, hogy 2 évet a szakmám kezdetén állami gazdaság halászati ágazatvezetője voltam, majd a MOHOSZ-hoz kerülve nagyon széles körű természetes vízi halgazdálkodástól a halastavi beruházásokon keresztül, a természetes vízi halászaton keresztül sok mindent csináltam. A szakmai múltamban egy kiemelkedő pont volt, amikor Brazíliába kerülhettem ki 3 évre szakértőnek, ahol szintén a halakkal, ichtiológiai, tehát halbiológiai kutatásokkal foglalkoztam. Visszakerülve az Országos Szövetséghez osztályvezetője lettem, és 91 óta kisebb megszakításokkal a szakmai feladatokat végzem. Nagyon széles körű ez a feladat. Itt a természetes vízi gazdálkodáson keresztül a horgászatnak, az igényrendszerének a kielégítésén keresztül beruházás és egyéb dolgokat is viszünk.
Jó, most én azt javasolnám, hogy mielőtt a tényleges témára rátérnénk, kezdjük egy aktualitással, ami hát érinti a Magyarország vizeit is, a Vörösiszap katasztrófáról. Ezzel kapcsolatban mit szeretnél elmondani?
Igen, tulajdonképpen akár párhuzamot is vonhatnék, nem az én szakterületem, hogy most vegyészkedjek, nem is vagyok igazán vegyész, vagy a vízkémikus, de érdekes párhuzamot kérdeztek tőlem más médiában, és hogy látom a cián szennyezést, és hogy látom a vörösiszap szennyezést. A kettő között nem kémiailag húznék párhuzamot, hanem hogy mi volt a hatása. A lápos patak, ami Erdélyben van, aztán a Szamos és a Tisza a ciánnal egy téli időszakban, amikor a halak vermeltek, akkor ért egy hatalmas szennyezés, és 1200 tonna hal pusztult el ezen a cián szennyezésen. Azt mondták, hogy még tönkrement a Tisza és hát a Szamos teljes élővilága, de érdekes módon utólag mi is revidiáltuk ezt az álláspontot, hogy a sodorvonal, tehát mindkét folyónak a sodorvonalában volt egy elég komoly, nagy arányú szennyezés, tehát olyan értelemben, hogy ott volt a halpusztulás zöme, de a sodorvonalon kívül a különböző terekben, ahol vermelt a hal, és nem érintette ez a szennyvíz, tehát az egész Tiszát nem érintette olyan mértékben, ott voltak túlélő halak, sőt ezt utólag úgy ítéltük meg majd 1-2 év távlatából is, hogy bizony a halállomány 40-45%-a túlélt ezekbe a terekbe, de hát hatalmas volt a pusztulás. Na most a szinkron nézzük, itt nem egy nagy vízfolyásról van szó, itt is egy patakról indul a szennyezés, amely patakot, hát magát a tornapatakot, maga a hordalék is teljesen szinte elöntötte, tehát ott ha nem lett volna magas a lúgos pH, maga a hordalék is tönkretette volna a halállományt. Ugyanez aztán bekerülve a marcalba, a hordalék és a magas lúg szintén lefele nyomta halat, illetve hát a hal egy darabig képes ezelőtt menekülni, de olyan mennyiségű folyadékkal jött ez a szennyvíz, hogy előbb-utóbb megáll, és onnantól kezdve egyszer a lúgos kémhatás a halaknak, tudjuk, hogy a pH tűrése egy 6,5-től 8,5, esetleg 9-ig még tolerálják, de hát itt 9 fölötti szennyvizekről volt szó, tehát egyszerűen ez az adott érintett szakaszon teljes pusztulást okozott, és érdekes módon már Rábában az információink szerint kevesebb volt, és hát a Mosoninnal meg a Nagy Duna már csak kimutathatóan volt magasabb pH-juk, de nem okozott se mérhető jelentősebb halpusztulást. Ennek biztos, hogy nagyon nagy szerepe volt abban, hogy be tudtak avatkozni, és megpróbálták a lúgos kémhatást semlegesíteni részben, gépszrészben, ha jól tudom, ecetsav adagolásával.
És még ammóniumnitráttal.
És ammóniumnitráttal is. Tehát itt az volt a szerencse, hogy a kis vízfolyásban megtörtént valamilyen mentesítés, és visszakanyadva a ciánhoz, ott is fölmerült itt a jelenben lévő függelő kémikus, meg földtanos, hogy ott is fölmerült, hogy valamilyen vasvegyületet a ciánt is meg lehetett volna kötni, csak amire ez fölmerült, mint igény, addigra már a Tiszába kellett volna akár 100 vagy 1000 tonnákkal semlegesíteni, de erre nem volt mód lehetőség, ezt utólag gondolták ki, tehát ott mégis bekövetkezett egy környezeti katasztrófa. És igazán nagy különbség a kettő között mégis ott van, hogy amíg a ciánszennyezésnek másodlagos hatása volt az emberi életre, tehát ökológiai katasztrófának minősítette az is, a horgászat, a víziturizmus, a minden egyéb fél évre megbénult abban a régióban, itt közvetlenül érintett emberi egzisztenciákat, élőhelyeket és egyéb, tehát itt ember áldozatok vannak, itt sérültek vannak mai napig a kórházban, tehát abszolút nem mérhető, ott ugyan elpusztult 1200 tonna hal, itt lehet, hogy elpusztult 5-7-10 tonna hal, de itt az emberi életek és lételemek vannak veszélybe, a ciánszennyezésnél pedig egy olyan gyorsan levonuló a folyómedelbe végig történő mérgezés volt, aminek tudtunk, a semmiféle emberi következménye nem volt, tehát ez elhagyta az országot, és fél év múlva már fogyasztható volt, az adott pillanatban is fogyasztható volt, csak természetesen a mérgezés miatt volt akkor lett. Hát ezeket a párhuzamokat hozom, és hát az biztos, hogy akik itt hasznosítók voltak, Horgász Egyesület, Megyei Szövetség és egy győri előre halászati szövetkezet, ez a hármas hasznosító ezen a mostani érintett szennyezésen keresztül. Komoly feladatuk lesz majd akkor, amikor a hatóságok ezeket a vizeket revitalizálási lehetőségé megnyitják. Jelenleg halászati, horgászati tilalmak vannak, ami azt jelenti, hogy nem is lehet telepíteni, nincs is értelme. Tehát amíg nem nyilvánítják vízminőségileg, élőhely szempontjából alkalmasnak ezeket a vizeket, addig ezeknek nem lehet megkezdeni a revitalizációját. Abba lehet bízni, hogy idővel azért biztos, hogy a Rába felől, vagy a Marcafő felől majd el lehet indítani ezt a pataknál, pedig hát elég hosszú távú folyamatok lesznek, hogy helyreálljon valaha is az élet.
Csak egy apró kérdés, ilyen esetben a természetes visszatelepüléséhez szóba, vagy esetleg a felső szakaszokra megfelelő, tehát nyilván nem csak halat kellene ugye telepíteni, nem más
egyéb. A kettő, tulajdonképpen a természet csodákra képes egyébként, önmaga visszahódítja, ami alkalmas és az életnek megfelelő feltételt ad, oda vissza fog menni minden. Tulajdonképpen ami még nem történt meg, túl friss ez az egész, és túl, tehát itt még a biológiai vizsgálatok, vagy különböző ilyen élőhelyi vizsgálatok, ezek még előttünk vannak, tehát, és Isten igazából most egy szunnyadó természettel van dolgunk. Az igazi nagy vizsgálatokat majd a tavasz fogja megadni, amikor perzsdül a természet, amikor megindulnak az életfolyamatok, akkor biztos, hogy megjelennek a területen az ökológusok, meg fognak jelenni a halbiológusok, esetleg nézik, vizsgálják ezeket az adott vízszakaszokat, és akkor látszik. Természetesen embernek is meg lesz a lehetősége. Nagyon ritkán van az, hogy vízi, akár makro, mikro, bentosz, vagy ilyennek a visszatelepítésével valaha is foglalkoztak volna. Ezek ilyen apró, vagy fenékbe, vagy víz közt élő különböző planktonrákok, egyéb ilyeneknek a visszatelepítése, ez önmagába visszafordulik. De a halnál igenis, amikor majd megfelelő élettér lesz a halnál, be lehet avatkozni, mert mindenféle korosztálya azért az ilyen tönkrement víztereket is, hogy ha már alkalmas az életre, lehet telepítéssel is revitalizálni.
Ehhez van kérdés, mert aztán utána túllépünk a Vörösiszapon, tehát hogyha
a folyóban a halakat mennyire vizsgálják, hogy ezekből a nehéz fémekből mennyit?
Én magam is kaptam több ilyen e-mailt átlag horgászoktól, hogy hát ez bekerült a szervezetükbe a nehéz fém, és ezért pusztult el. Ez kicsit ilyen abszurditás. Ezt nem úgy kell elképzelni, hogy egy üzembe belélegzett valamilyen kénes gázokat, és tönkrement a tüdejük. A nehéz fémek közvetlenül lehet, hogy egy bizonyos koncentráció fölött kiválthatnának valamit, de nem jellemző, hogy halpusztulást közvetlen okozzanak. Viszont a nehézfémek feldúsulása természetben egyébként, ami van, mert a bányászat során azért a nagy folyóink mindig kaptak nehézfém terhelés, sőt az iparból fakadóan is azért kisebb-nagyobb arányban mindig vannak ilyen terhelések. A gond az ott jelentkezik, hogy az élő szervezetek táplálék láncán keresztül van egy feldúsulási folyamat, és mindig ez a csúcsa általában ragadozó halak. és sajnos alkalomszerűen a ragadozó halak belső szerveiben, nem a húsába, a májába, vagy vesébe, vagy egyéb, bizony alkalomszerűen lehetett mérni magasabb nehézfém koncentrációkat, nem mostanában, amikor olyan típusú ipar volt, amely közvetlenül zúdította a szennyvizeit, tehát mondjuk 50-es, 60-as években, amikor elindultak 70-es években a nehézfém vizsgálatok, bizony voltak olyan halak, amik terhelve voltak. De ez nem csak nálunk volt, ez a Rajnától kezdve más vízrendszerekben is volt.
Fenolós hal például.
Igen, az egy másik dolog, mert ott az egy olyan, hogy tudjuk, hogy a hal a környezetéből ilyen szag és ízanyagokat fölvesz, és egyszerűen a húsa átveszi, de a nehézfémek a táplálékláncon, az apró planktonrátokon keresztül, a kis halkon, a nagy halkon, a ragadozóig eljutva növeli a koncentrációt, növelheti. Na most itt meg kell majd számolni a tudósoknak, és volt erre is szó itt ma, hogy ez milyen arányú terhelés. A Dunában már biztos, hogy töredékszennyezés, de egy marcalban biztos, hogy ez a nehézfém egy darabig sokkal magasabb értékeket ad, de én azt mondom, és nem akarok jós lenni, ezt majd az ökológusoknak kell megmondani, de néhány éven belül, ha itt visszáll az élet, azok a halok is fogyaszthatók lesznek. Tehát nem hinném azt, hogy itt olyan értékek lennének, ami a hal fogyaszthatóságát befolyásolná. Természetesen egy-két év múlva.
Bocsánat, gyakorlatilag két elemű számításban az azért meg a hiba. Ez a kettő alkalmas arra, hogy nem, ez a kettő, ami szokásosan nagyobb mennyiségben volt, és a halak fel szokták venni. Itt azt kell tudni, hogy igen, éppen ezek a bozalmas anyagokon, túlságosan rövid az expozíciós idő, tehát az ember marad meg sokáig a vízben, minden szállig el fog párologni, tehát ezért nem kell tőle különösebben aggódni. A higany ebben a napról, tehát fényformájában, ami kikerült, és a higany szervetlen súly is nagyon kevéssé mérgeződik. A higany akkor válik mérgeződni, amikor szerves egybetek kialakul, főleg amikor metéleződik, de ez itt nem fog bekövetkezni, éppen azért, mert ez a most iszappal előttött környezet, ez gyakorlatilag nem tartom a szerves anyagot itt, azt kipucoltam. A higany el fog menni. Az azért ez egy teljesen más kérdés, az azért a halak nagyon szeretik fölhalmozni, főleg a tengeri halak, de valamennyire az édesvízek is. Viszont el azt kell tudni, hogy az azért a helyzet éppen folytott, az azértnek a szerves egybetegnek végeződik. Gyakorlatilag egyáltalán nem. Ezért van az, hogy a tengeri halakra külön egészségügyi határérték van az alszélre, mert az a kedvenc szokásuk, hogy felhalmozzák ott az élet, a táplálkláncok ezt a planktonból kerül, de aztán végig megy. Tehát akkor a tengeri halakra nagyjából egy nagyságban nagyobb egészségügyi határértéket állítottak meg az alszélre. Most mindössze az a helyet istenként lehet, hogy a mi halainkban is több lesz az alszélre szokás, hogy az mindszerves alszél lesz, és nem kell vele foglalkozni.
Jó, akkor vizes szemmel, mert hogy a mai témának az első része a vízgazdálkodás. Tehát Magyarországot vegyük alapul, milyen Magyarországnak a vízellátása, milyen problémák vannak, tehát mik azok, amikről érdemesen egy pár szóban beszélni.
Igen. Én ebben kapcsolatban inkább általánosságban beszélnék. Én magam nem vagyok vízgazdálkodási mérnök, én halászati agrármérnök vagyok és halászati szakmérnök, de azt látni kell, hogy a Magyarország természetes vízfolyásai és a Duna-Tisza az egyértelműen más országokból hozza az adott vízmennyiséget, amely vízmennyiséggel aztán kapunk egy adott vízminőséget is. Tehát sokszor a magyarországi, sőt a korábbi periódusokban rosszabb vízminőséget, azt nagyon sok esetben azzal indokolták, hogy fogadó ország vagyunk, tehát rajtunk átfolyik mind a két nagy folyó. Alapvetően nagyon sokat lépett előre az ország akkor, amikor már a múlt század közepétől kezdődően nagyon sok vízfolyásunkat, akár vésztározó jelleggel, akár csak a csapadékvíz megfogása, vagy az a valódi vízgazdálkodás, hogy víztározókat hoztak létre, és hát ennek aztán a céljai ezerfélék voltak, de Magyarországon több ezer kisebb, nagyobb víztározó van, ami segíti az egész vízgazdálkodást. Tudnék, a folyók azok kép, azok jönnek és átfolynak. Tehát alapvetően sok függ attól, hogy milyen a vízhozam, sok függ attól, hogy milyen az áradás. Sokszor Magyarországra rázódul mind a két folyónak a nagy tömegű vize, de amikor vége van az áradásnak, akkor nagyon jól tudjuk, hogy mondjuk a Duna-Tisza közén egyszerűen aszályos időszakok vannak, mert a talajvíz is lejjebb van, és egyszerűen nem tudja az ország megtartani csapadékot. Most ebben a vízgazdálkodásban nagyon nagy szerepük van a víztározóknak, és nagyon nagy szerepük van a halastavaknak is. Az utóbbiről tudok talán többet mondani. Magyarországon 24 ezer hektár halastó van, és ezeket művelik is. Ezek összességében, ha ki lehet számolni, de egy nagyon jelentős víztömeget képesek megtartani. Általában egy méter, másfél méter átlag vízmérséggel ez egy nagyon jelentős mennyiség, és hát hatalmas szerepe van ezen kívül a víztározók és halastavokon kívül az öntöző csatornáknak is, ami legtöbbször valamilyen szinten duzzasztott, vagy betáplált, tehát akár szivattyúval, akár egyéb vízkormányzási szempontból elvisz olyan térségekben vizet, ahol egyébként természetesen nem volt víz. Nagyon sok város, csak például Debrecent lehet említeni, a keleti főcsatorna az ivóvíz bázisa, tehát egyszerűen nagyon-nagyon fontos szerepe van ezeknek a csatornáknak is, és hallani olyat is, hogy megvalósítanánk azt a nagyon-nagyon régi elképzelést, hogy a Duna és a Tisza között is legyen egy átmenet csatorna, ami egyébként megvan egy bizonyos szakaszig, úgyhogy a Duna-Tisza csatorna, de vaktába végződik, tehát nem jut, akkori építők nem jutottak el a Tiszáig, vagy elfogyott a pénz, vagy a szándék is. Ezek a szándékok felújulásáról hallani. Na most ennyit talán a vízről, hát állandóan halljuk az alapproblémát, ami a lakosságot foglalkoztatja. Egyik pillanatban, itt a magas a Balaton vízszintje, akkor parti nyaralók panaszkodnak. A másik pillanatban nyáron, ha ez a tavaszi vízszint le van csökkentve, akkor nyáron megjön egy olyan vízidőszak, esetleg alacsony vízzel, ami az üdülőknek nem jó, a strandolóknak nem jó. Tehát nagyon-nagyon komoly feladat egy észszerű vízgazdálkodás. A magyar cégek, tehát vízügyi igazgatóságok és ezzel foglalkozó cégek azt lehet mondani, hogy profik és tiszteletre méltó a tapasztalatuk, tudásuk, a vízkormányzási szerepük. Egy példát hadd mondjak is, a Ciánról volt egy pár szó. Például a Tiszató halállománya úgy úszta meg a Ciánt, hogy pontosan azáltal, hogy ez egy duzzasztott víztér, egy síkvidéki tározó ugyan, de ahogy megtudta a vízügyi szervezetek, hogy jön be Magyarországra a cián szennyezés, tehát mondjuk átlépte a határt, vagy elérte a Szamos folyót, akkor a Tiszatón csináltak egy mesterséges duzzasztást, egy gyors duzzasztást, egyébként egy alacsony téli vízszínnél volt februárban, és ez a duzzasztott víz lehetővé tette, hogy ahogy megérkezett a tározó területére a ciános víz, meghúzták, tehát egyszerűen nem terült szét a tározóba, nem pusztította el az ott lévő hatalmas télelő halállományt, hanem csak a folyóvízi szakaszon okozott gondot. Tehát nagyon sok esetben ez a vízgazdálkodás az oda is vezet, hogy és a legtöbb célja az, hogy az árvízcsúcs csökkentés legyen, tehát ne veszélyeztesse a lakó, mezőgazdasági és egyéb területeket. De alapvetően mégiscsak fontos, hogy az országban minél nagyobb tömegű vizet itt tartsunk, mert azért a víz, ahogy szokták mondani, élet. Tehát nem csak a halakról kell gondoskodni, az ivóvízről, a mezőgazdasági területek vízszint ellátására, a talajvíz szinteket úgy lehet emelni, hogyha tározunk vizeket. És sorolhatnám, tehát én körülbelül ennyit gondoltam így a vízgazdálkodásról. Nagyon összetett feladat. Ha úgy az elmúlt 50-70-80 évet megnézzük, vagy akár a múlt 1800-as évek közepét is. Hát itt szabályozatlan folyókról volt szó, ha ránézünk akkori térképekre, 1800-as évek elején, vagy 1700-as években, akkor a Duna és a Tisza sokszor összeért, az egész homokhátság egyéb víz alatt volt, és bizonyos helyeken lehetett csak közlekedni. Tehát a Nagy-Magyarországnak a középső része az víz alatt volt nagyobb árvizes időszakokban, és akkor jöttek azok a szándékok, hogy hát csapoljuk le, szabályozzuk azokat a folyókat, amik zabolázatlanul mentek emberi életeket, és különböző állat és mezőgazdasági dolgokat pusztítóan mentek. Ezek a szabályzások nagyon jól sikerültek, mert Európában is ott voltak a minták, de Magyarországon is hatalmas erőfeszítéssel szabályozták a folyókat. ma sokkal kevesebb gondot okoznak, mint okoztak akkoriban. Természetesen ez ezzel járt, hogy a folyók élővilága, gazdagsága, ami már a szakmám, az jelentősen visszaállt. Tehát amíg azt írták a középkorban, hogy több a hal a vízben, mint a víz, tehát olyan mennyiségű hal volt, hogy át lehetett szinte gyalogolni, meg gondoljuk, hogy ezek a hatalmas kiöntések, ezek szaporodó területek voltak, ott fölnőtt a hal, és esetleg ha csökkent a víz, akkor valóban olyan helyzet volt a folyókban, hogy rengeteg hal volt. Említettem, hogy én dolgoztam Brazíliában, ott még, a Észak-Kelet-Brazíliában a folyók szabályozatlanok, és ugyanezt a gazdagságot látni, hogy egyszerűen az esős évszakban ilyen 3-5 ezer hektáros területeket önt el a víz, és olyan halgazdagság van, hogy amikor onnan a víz visszahúzódik, ilyen keskeny csatornákon, 4-5-6-8-10 méteres csatornákon, ott több a hal valóban, mint a víz, még a mai napig is. Ez Európában már a múlt.
Nem pusztulnak el, hogy kevés őszél.
Ott van víz, tehát ott akkor mennek az ösztönüknél fogva. Hozzászoktak az ottani halak, ez a migráció, ez az úgynevezett vonulás a halaknál nagyon fontos, és az ösztöneik annyira ősiek, hogy amikor fölnő a víz, akkor ők mennek ki. És amikor elkezd visszafelé húzódni a víz, akkor ők időbe indulnak. Természetesen ott is előfordul az, hogy nagy tömegű hal kimarad, ez mindig az a szerencse, hogy na, akkor ott lehet halászni, ott lehet halat enni. Én ennyit a vízgazdálkodásról, és akkor szabadna, akkor rátérnék a szakmámra.
Ami... Jó, egy pillanat, előbb még a vízgazdálkodáshoz van téma, mert valószínűleg ehhez lesz inkább kevesebb, hogy vízgazdálkodáshoz van kérdésetek?
Én kérdeznék. Mondani, hogy sokat lehet hallani arról, hogy javíthatná esetleg a viszont konkrétan élővilágát a foggazdálkodás részlet és visszaállítása. Tehát teljesen világos, azt nem lehet eredeti formájában, mert hát ezekkel az átterekkel alapjátok betelepültünk, és ezeket mindenképpen hasznosítjuk. De a kérdés, hogy a részleges visszaállításnak lehetnek-e gazdasági előnye?
Igen, ez olyan, hogy ha megnézzük a Tisza fővédvonali gátjait, ugye, azon belül lehet valamit csinálni. Azon kívül nagyon nehéz, mert ott mindenhol nagyon komoly mezőgazdasági területek, lakóterületek és egyebek vannak. Tehát az iszonyú pénz lenne, hogy a védvonalakon kívül is kiengedjük a vizet, és onnan szabadon behozzuk. De az árterek egyébként valóban adnak olyan lehetőségeket, hogy ottani fejlesztésekkel, ami egyébként közép-tiszán kéne tudnom pontosan tiszok. Ura, vagy ezen a környéken vannak is ilyen foggazdálkodási elő mintaterületek, ahol megvan ez a pozitív hatás, hogy van hol kimenni és van hol visszajönni az adott halnak. Ezeket ilyen kisebb bajuszárkokkal, bizonyos gátakkal meg lehet oldani, a primitív nyúlgátak vagy ilyesmikkel azért lehet ezekben nézni. Azt az ősi jelleget már nagyon nehéz visszaállítani, az természetes, hogy azt nem nagyon lehet, de lehetőség van rá. Szoktuk egymás között szakmailag azt vitatni, hogy, és nem megkérdőjelezni például a vásárhelyi terv céljait, ami tudjuk, hogy ilyen nagy víztározókat hoznak létre, ami időszakos elöntést tesz lehetővé, tehát csökkenti a folyó árvízhozamát, kiengedik a területre, nagy gátak közé, és amikor mondjuk a folyó elvonul, akkor visszaengedik a folyóba, lassan, nem árvízes helyzetet okozva. Tehát ez a vásárhelyi terv lényege. Mi meg sokszor azt mondjuk, hogy ez nagyon jó, csak az ember hatalmas területeket kénytelen gáttal körülvenni, és az ottani mezőgazdasági hasznosítás eléggé korlátozottá válik. Míg a Tisza az a szerencsés folyó, aminek több száz olyan mellékága van, ami ugyanilyen célra használható lenne. Ezek a legtöbbje mentett oldali holták, ez azt jelenti, hogy el van szakítva a folyótól, viszont a legtöbbje előregedett, tönkremegy, eutrofizálódott, az azt jelenti, hogy nagyon sok vízi növény fölnőtt, lassan töredéke a víztükre. Ha ezekbe be lehetne juttatni a folyó vizét, és ott észszerűen használni akár halgazdálkodást, akár csak üdülés, sport, de ha csak maga a víztározási jelleggel, akkor nagyon sokat tennénk, mert ez a tiszai zöld folyosónak hívjuk ezt az egészet, amiben ezek a vízterek vannak. Ezeknek az ökológiai szerepe óriási, a madárvándorlási szerepe óriási, az üdülési szerepe óriási, és az, hogy a mezőgazdaságra is hatalmas hatása lenne, mert a talajvizek ebbe a térségbe sokkal jobbak lennének. Tehát mindenképpen egy picit tanulni kell a folyónak a múltjából, és amit a mai ember a modern eszközével képes, azt valóban ilyen fokozdálkodáson keresztül meg lehet csinálni. Csodát nem lehet várni tőle ettől függetlenül. Ma mi azt állítjuk, mint halgazdálkodók, hogy ha mi nem telepítünk halat, néhány ilyen fokgazdálkodás nem oldja meg a Tisza helyzetét. Tehát ma már olyan szinten van a haltermelés, hogy nagyon-nagyon sok ivadékot lehet előállítani. És sajnos a víz elvezetés is fontos. Tehát megérthető a vízügyes szakembereknek nem biztos, hogy 100%-osan elvük, hogy minél több fok legyen, és ott a vizek fogjanak.
Köszönöm, teljesen jó, igen.
Jó, akkor térjük rá a halászatra.
Igen. Tulajdonképpen egy kicsit, ha történelmileg visszatekinthetnék arra, hogy mi az, hogy halászat vagy horgászat, amit én is képviselek. Ha visszamegyünk, az embernek az egyik legősi foglalkozása az, hogy halat fog. Tehát adta a természet a vadat, a halat, a különböző növényeket, természetben megtalálható zöldeket, tehát gyümölcsöket vagy zöldségeket. A hal az egy nagyon-nagyon fontos fehérjeforrás volt már az ősember időszakában is, és hogyha a vizek nagyon gazdagak voltak, akkor természetes, hogy a hal az egy alaptápláléka volt. Azt, hogy fogta meg ezt a halat, az már nagyon komoly múltra tekint vissza. Vannak nagyon komoly tárgyi emlékek, a legprimitívebb elgátalástól, amikor mentek vissza a vizek, a későbbiekben a csonthorgók, aztán a különböző korok, ahogy változtak és megtanulták a fémet gyártani, vagy fém kohászatot, akkor már jöttek a vashorgok és egyéb, de a halászatnak is megvoltak ugyanezeknek az ősi eszközei. Vegyük csak azt, hogy egy fűzfából lehetett egy olyan kosarat fonni, ami az alja üres volt, és az az úgynevezett borító, amivel ha látott egy halat, leborította, és csak ki kellett venni a kosárból, vagy pedig ugyanezből a fonatból különböző csapdákat, varsarendszereket csinált. Tehát nagyon-nagyon sokféleképpen meg lehetett fogni a halat abból a nagy halgazdaságból, ami volt. Ugyancsak itt egy aktualitást mondok, biztos hallották a hallgatók azt, hogy nemrégiben a víz a visszatelepítésével próbálkoztak itt a fővárosi szakaszon. A vidékfejlesztési miniszter például saját kezüleg helyezett ilyen 50-60 dekás kis vízákat vissza. Hát tudjuk, hogy valamikor a Fekete-tengerből hatalmas tömegekbe több száz kilós vízák úsztak föl, jóval Bécs fölé, tehát ameddig a folyó megengedte, és itt ívtak a folyó medrébe, majd vonultak vissza a tengerbe a valódi élőhelyükre. Hát ez sajnos az ember a folyószabályozásokkal, majd később a vízi erőművekkel, mint a vaskapu erőmű, ami ma sajnos áthatóhatatlan 17 km hosszan hömpölyög a víz, nem képesek ezek a tokfajok fölvándorolni, most próbálkoznak visszatelepíteni. Ezt csak azért említettem ezt a vizet, hogy valamikor ez olyan gazdag volt, hogy azért van Pesten vízafogó utca is, és egyéb víza nevű utcák, mert ezeken a helyeken valóban ilyen mesterséges csapdarendszerek voltak fából, egyébből kialakítva, és hát lehet olvasni olyan királyi lakomákról, hogy 40-50-60 ilyen 300 kilós vagy 200 kilós víza volt lekötve csak erre a lakomára. Tehát elképzelhetetlen a mai ember számára, hogy milyen gazdagok voltak ezek a vizek. És azt lehet mondani, hogy ez a középkorban volt. Aztán már az 1700-as, 1800-as évek, főleg a szabályzások után jelentősen változott a vizek gazdagsága, élővilága, a behatárolt mederbe, és hát az, hogy az ivóhelyek csökkentek, az ivadéknevelés lehetősége csökkent, de azért még mindig volt a folyóba hal. De ahogy csökkentek, később az ipari szennyezések hatása is sokat rontott ezen, egyszerűen fölmerült annak az igénye, hogy a halat meg kéne próbálni mesterséges terekbe is megnevelni. Voltak erre már a középkorban is kezdeményezések, elsősorban szerzetesek hoztak létre halastavakat, és a természetes vízből kifogott mondjuk pontyot vagy mást oda helyezve, ha nem is etették, de ott tartották egy darabig, és fixen az időjárástól függetlenül hozzá lehetett jutni a halhoz. De ez a folyamat volt a kiváltó oka a mesterséges idézem mondom mesterséges, tehát a tógazdasági haltenyésztésnek, aminek azért az igazi aranykora, azt lehet mondani, az 1800-as években kezdődött, amikor aztán csökkentek a folyók és a természetes vizek halállománya. Ezekben a halastavakban már egyre komolyabb technikákkal, technológiákkal próbálták meg a halat természetesen ekkor még természetes módon szaporítani és felnevelni. Egy nagyon nagy mérföldkő volt a tógazdasági haltermelésben, amikor föltalálták és utánozták ugyanazt a folyamatot, ami egy folyófelduzzadásakor van, hogy tavasszal létrehoztak egy olyan tavat, ami sík, tehát ez úgynevezett dubics rendszerek, hogy van egy mély vezérlánk és a két oldalon nagyon lapos. Ez azt jelenti, hogy beraktak mondjuk három ikrás pontyot, ez a nőstény, és három teljes pontyot, és azok szinte ugyanazt a folyóvízi árteret szimulálva leívtak, és biztonságosan csak annak az egyfajnak az ivadékaiból elő lehetett állítani a 3-5 centis kis pontyocskát, amit aztán később fölnevelve megfelelő méretbe piacra tudtak vinni. Tehát a haltermelésnek az igazi alapja az innen indult a tógazdasági termelésnél, megtanulták a halat nagy mennyiségbe szaporítani, biztonságosan előállították az ivadékot. Nem a természetből kellett befogni bizonytalanul sok fajból, hanem egy-egy kiválasztott, jól növekedő, az emberek által kedvelt fajnak a szaporítását meg tudták oldani. Ennek egy hatalmas előrelépése volt az, amikor a természetes szaporításból átment az egész egy biológiai manipulációba, és ez a mesterséges halszaporítás. Ebben Magyarország élen van, nyugodtan meg lehet említeni dr. Vojnarovics professzor munkásságát, ami világhírű, mert ő találta ki például a pontyikra ragadóságának az elvételét, ami lehetővé tette, hogy egy üvegballonok sorában, ami alulról van vízbetáplálás, ikrák millióit pörgetik oxigénus környezetbe, és biztosan állítanak elő akár egy-egy menetben 5-10-15 millió pontlárvát, amit fölnevelve aztán a tógazdaságba előállítanak. Ha hétköznapilag nézzük és veszünk a boltba egy másfél kilós pontyot, arról azt kell tudni, hogy az általában Magyarország viszonyok között 3 év alatt nő föl. Tehát leszaporítják egy halkeltetőben, ami egy mesterséges bázis, ott előállítanak egy 7-8 mm-es lárvát, az kikerül a természetbe, egy előnevelő sekélyvízű halastóba, ahol csinálnak belőle 3-4 hét alatt egy 3-5 centis kis ivadékot, ezt az ivadékot egy nagyobb élettérbe, egy úgynevezett ivadéknemelőtóba kihelyezik, és ott lesz 5-6-7 dekás kis hal az első év végére. Ugyanezt a halat a következő évben egy másik halastóba nevelve már 35-40-50 dekásra fölhizlalják, és harmadik évben ebből a 30-40-50 dekás halból lesz ez a másfél kilós pontja, amivel találkozhatunk a piacon. De nem csak a pontyot szaporították nagyon jó eredménnyel, lassan kialakultak az egyes értékes nemes halaknak a szaporítás technológiája is, a süllői, a harcsái, a csukái, a baliné. Ma azt lehet mondani, hogy az összes értékes és kevésbé értékes hal is mesterséges úton, hormoninindukcióval nagy mennyiségben szaporítható. Egyébként ebbe a Vojnarovics professzor nyomdokain tudtunk haladni, mert Brazíliában is ő vezette be ezt a magyar halszaporítási technikát, és olyan eredményeket ő, illetve a munkatársai értek el, hogy közel 35-40 Brazíliában honos halfajnak is kidolgozták a mesterséges szaporítását, amit ott brazil kollégák megtanulva ma ugyanolyan készségszinten szaporítják az ottani értékes halfajokat. Durván ennyit a tógazdaságról, és annyiból már említettem, hogy vízgazdálkodási szempontból nagyon fontos egy halastó. A halastó ma nagyon sokszor környezetvédelmi szempontból úgy ítélik meg, hogy az is egy ilyen szennyező forrás. Közte a mi szakmánk tiltakozik, mert a halastóba befogadott víz az általában nem mindig jó minőségű. Hát ez adott, attól függ, milyen mezőgazdasági területről jön, esetleg nitrátjával szennyezett, esetleg valamilyen kommunális szennyvízzel szennyezett. A halastó nagyon sok tudományos publikáció bevezetje, hogy minőségjavító. Tehát sokkal jobb minőség vizet engednek el össze egy halastóba, mint amit befogadtak. Főleg ma, amikor már nem csinálnak meg hektáronként a haltermelésnél 500-700 kiló halat halásznak le egy hektáról, míg az én szakmám kezdeténél minimum illet 2,5 tonnát megcsinálni egy hektáron, ez egy nagyon intenzív halastavi gazdálkodás volt, aminek valóban voltak esetleg vízminőség befolyásoló hatása is. Tehát a halastavaknak a szerepe óriási, a halastavak szerepe másodlagosan is megvan, nagyon sokféle értékes vízi élőlénynek ad életteret, illetve hát ma Magyarországon a vízi madaraknak szinte a leghatározóbb bázisa. Nem sok vízi madarat látunk egy Dunán, Tiszán vagy a kisebb folyóinkon, viszont a halastavak az igazi otthonai a gémeknek, a sirályoknak, és sorolhatnám a madarakat, ami hát egyszer egy terített asztalt találnak, kettő egy biztonságot és fészkelő helyet is. Ezt egyébként értékelik is a természetvédelem oldaláról. Nagyon sokszor a halastavaknak sikerül olyan támogatásokhoz hozzájutni, ami a környezet gazdálkodást segíti, mert a madarak egy része azért tud kárt is okozni a halastavakba. Egyértelműen a vízi madarak egy jelentős része halevő, tehát azért a költési időszakban, ha ott nem megfelelő korosztályban, bizony jelentős károkat is tud okozni, de ma már azt lehet mondani, hogy szimbiózis van a haltermelők és a környezet természetvédők között is, és igyekeznek úgy gazdálkodni, hogy fennmaradjanak ezek a vizes élőhelyek. Egy picit a halastavakról át szeretnék kanyarodni a természetes vizekre. A természetes vizeken a halászat az még egy 100-150 évvel ezelőtt is egy domináns dolog volt. Halász dinasztiák nőttek föl, egy-egy vízhez akár több száz halász vagy több ezer halász is csatlakozott, és a zsákmányával egy adott térség, ahol ő lakott, vagy annak a közvetlen közeli piacain jelent meg ezzel a friss hallal, és látta el ezeket a lakó övezeteket, mondjuk egy frissen fogott tiszai, vagy dunai, vagy balatoni hallal. Aztán, hogy csökkentek a halállományok az adott vizekben, a halászat bizony egyre nehezebb helyzetbe jutott. Már nem olyan tömeges volt a halászattal foglalkozók száma, de a hagyományokat ápolták. Melyek ezek a hagyományok? Nagyon sokféle ősi halászszerszám megtalálható Magyarországon, mint egy adott módszer. Sajnos a mai halászok ezeknek a módszereknek a jelentős részét kezdik lassan elfelejteni. Egész más hálótípust használtak mondjuk egy felszínen fogott halra, mint középvizen, mint a fenéken fogott halra. Egy érdekes példát mondok, lehet, hogy nem nagyon ismert az átlagemberek számára, mi az, hogy csontos kece. Ez egy ilyen ék alakú háló, amin az alinjában például két ló vagy marha lábszárcsont volt, és ezt a fenéken, tehát elengedve a hajón egy kötéllel húzva ezt a rendszert, leengedték a Tisza legmélyebb részeire, és ez a csontok úgy viselkedtek a fenéken, hogy a fenéken lévő halakat fölriasztották, és azok beleugrottak a hálóba. De nagyon sokféle kecsege háló is van, ami kimondottan szinte a kecsege halászatra alkalmas, és Herman Otto csodálatosan leírta a Magyar Halászat könyvébe ezeket az ősi eszközöket, azokat is, amiket mindig is használtak, és azokat is, ami ma már csak történelmi hagyományként van leírva. Azt kell látni, hogy ahogy a vizek halállománya csökkent, úgy csökkent a természetes vízi halászat szerepe, úgy vette át a természetes vízi halászat szerepét a halastavi haltermelés. A természetes vízi halászat már nem tudott stabil zsákmányt adni, nagyon sok függött a vízjárástól, az adott halászati módszertől, az embereknek a megélhetésétől is. Ma már azt lehet mondani, hogy nagyon kevés az olyan halász az országban, aki kimondottan a halászatból él meg. Egyre többen ilyen mellékfoglalkozásként vagy hobbiként űzik. Ma már, ha hivatásos halásznak nevezhető ember van, aki ebből él meg, azoknak a száma már 100 alatt van az országban, tehát már szinte egy ilyen hagyományként lelhető föl. A szerepe a halászatnak, a természetes vízi halászatnak jelentősen csökkent, és egy nagyon nagy váltás volt azzal, hogy az embereknek a szabadideje az növekedett. A az ősi ösztöne a hal zsákmányolásra megvolt. Minden emberben van egy ilyen, gyerekkorában nagyon sokan, az emberek többsége fog egy kis pecabotot és megpróbál egy-két halat megfogni. Tehát van egy ilyen késztetés. És ez oda alakult, hogy a 60-as, 70-es években egyszerűen az egész világon, de Európán belül is és Magyarországon is egy hatalmas igény indult el a horgászat felé. Egyébként a horgászat nagyon ősi, a sport jellegétnél is ősi, Angliában 1630-valahányban jelent meg az első kimondottan sporthorgászattal foglalkozó könyv, tehát az a horgászat őshazája Anglia, de azt lehet mondani, hogy Magyarországon is, ha megnézzük, hogy mikor alakult meg az első horgászszervezet, 1908-ban, épp 2008-ban ünnepeltük az első horgászegyesület 100 éves megalakulását. És Magyarországon, Európában ma 26 millió horgász van. Észak-Amerikában, Kanadával együtt 40 millió horgász, és egyszerűen látszik az a hatalmas igény a horgászat iránt, hogy a szabadidőnek egy nagyon hasznos eltöltése, egy önmegvalósítás egy természeti környezetben. Ma már kezdi elveszteni szerepét a zsákmány úgy, hogy mindenáron fogjak és a konyhára legyen halam, hanem valóban a sport jellege, valóban a kikapcsolódás, a munkaerő, rekreációért, tehát egy kicsit pihenés a vízparton, de okulva, megismerve a vizet, megismerve a halak életterét folyik ez a tevékenység. Ma Magyarországon, tehát a 70-es években indult el nagyon jelentősen, akkor 100 000 fölé emelkedett pillanatok alatt a 70-es évek elején a magyar horgászlétszám. Ma olyan 330, akár 400 ezer között is lehet a valóban gyakorló horgászok száma. Ezt azért mondom bizonytalanul, mert mi a saját szövetségünk 332 ezer horgászt regisztrált, de vannak olyan horgászok, akik esetleg önálló egyesületként tevékenykednek, vagy vannak most már olyan magánjellegű horgáztató tavak, halastavak, amit horgáztatásra használnak, és ott elméletileg inkább klubjelleggel horgásznak, nem egyesületi jelleggel. Tehát egy hatalmas igény indult el a horgászat iránt, és azt lehet mondani, hogy a horgászat igényével együtt nőtt az iránt is az igény, hogy a horgászok saját maguk hasznosítsák a vizeket. Tehát ma már tavalyi évben 29 ezer hektár olyan horgászvíz volt, vagy vízterület, amit már horgászszervezetek hasznosítottak, és igyekeznek ezeket a vizeket magas szinten halasítani, nagyon jól hasznosítani, ezt úgy nevezzük horgászban, hogy non-profit jelleggel működtetni. Azaz nem az a cél, hogy nyerességet, eredményt produkáljanak, hanem hogy minél több halat lehessen fogni. Minél jobb környezete legyen a horgászatnak kikapcsolódás szintjén. Ma ott tartunk egyik-másik horgászüzen, hogy például egy velencei tavon tavaly létesítettünk állami támogatással, például kerekes székesek számára 8 egyik oldalon 4, a másik oldalon déli parton 4, északi parton 8, 4 összességében 8 mozgássérült, tehát kerekes székkel igénybe vehető horgászjelet létesítettünk, de nagyon van arról információnk, hogy többen csökkent látással, vagy akár nem látóként is szívesen hódolnak a horgászatnak, természetesen kisebb segítségekkel, de a horgászathoz nem szükséges automatikusan látni, a zsinór mozdulásából is meg lehet a hal kapását érezni. Tehát van ilyen típusú versenyeink is, ahol pontosan azok mérhetik össze a tudásukat, akár akik ilyen jellegű hátrányba szenvednek. Tehát a horgászat ma széles körű, azt lehet mondani, egy világtendencia, és ami nagyon fontos, talán erről kevesebbet tudnak a hallgatók, hogy a horgászatnál már mi például már nem arra gondolunk, sokan arra gondolnak, hogy látnak egy embert kezében a horgászbot, ez a horgászat. Ma már a horgászat egy gazdasági potenciál. Mi azt mondjuk, a horgászat egy összefoglaló, egy iparág. Miért mondhatjuk ezt? Jó néhány olyan adat van, hogy 10 európai ország statisztikája szerint, mit tudom én, a ráköltött egy éves horgászatra költött pénz az 15 milliárd euró. de Magyarországon is milliárdokban mérhető, amit csak a horgász felszerelésekre költenek. Mi úgy becsüljük, hogy most ugyan van egy csökkenő tendencia a horgászi ipar vagy kereskedelemben, de még mindig közel 10 milliárd forint az, amit a magyar horgászok is évenként ráköltenek, például a horgász felszerelésre, vagy kiegészítőkre, csónakra, horgászöltözetre. Aztán ki lehet emelni, mire költenek még vízterületek fenntartására. Például a tavalyi évben a horgászterületek csak erre a 29 ezer hektárra közel 2,6 milliárd forint értékű halat helyeztek ki, ennyit vásároltak meg különböző méretekbe, kicsitől az egész nagyig, és helyeztek ki, hogy a horgászainak jobb legyen. Ugyancsak hatalmas dolog a horgászturizmus, tehát azt, hogy megyünk Magyarországon is, egy átlag horgász simán elmegy 100-150 kilométerre, hogy egy vízterületen jó híg halva, ott kellemesen horgásszon. Ennek van egy olyan vetülete, hogy ott szolgáltatásokat vesz igénybe, panziók létesülnek erre, csónakkikötők létesülnek, mindenféle szolgáltatás hozzá kapcsolódik. Ennek például egy jó példája a Tiszató, 1974-től a tavalyi év végéig hasznosította például az Országos Szövetség Mamosza Tiszatót, egy non-profit jellegű hallgazdálkodást valósítottunk meg, és a térségben a vállalkozók pedig megvalósítottak csónakkikötőket, ahol hajókat lehet bérelni vagy tárolni, és az összes tározói térségi településen panziók, hotelek, éttermek jöttek létre azért, hogy a horgászokat, meg az odalátogató családtagokat is kiszolgálják. Ha itt vagyunk, akkor ez is egy érdekes tendencia, ha szabad a horgászatra erről beszélnem, hogy egyre inkább, és ez nagy örömünkre szolgál, nem csak a férfi társadalmat érinti meg a horgászat, hanem ez egy családi foglalkozássá vált. Épp nemrég mértük föl, hogy a 330 ezer horgászból mennyi a nő, 12 ezer hölgy tagot regisztráltunk, ami egy fejlődő tendencia. Például a gyerekversenyt rendezünk az ország különböző helyein, sokszor 50%-nál több a kislány, aki indul, tehát látszik, hogy azt lehet mondani, hogy tömeges érdeklődés van. Van úgy, hogy osztályok jönnek el kompletten és ismerkednek meg a horgászattal, és a horgászat ma a természeti környezetnek a becsülése is. Tehát pontosan ezt hangsúlyozzuk, hogy a környezetvédelem, az élővilág ismerete és az egyéb nem csak az, hogy én horgászom és jaj, fogtam egy halat, hanem hogy az a hal hogy került oda, mi az életfeltétele, milyen környezetben él egyéb, ez nagyon-nagyon fontos, és azt lehet mondani, hogy fölnőtt egy olyan generáció a horgásztársadalomban belül is, ami környezetbarát módon odafigyelve tevékenykedik.
Akkor most hagyd kérdezzenek, jó? És akkor utána folytatjuk.
Kicsit széles körűen mondtam, de bármilyen, ami halászattal, horgászattal összefügg, szívesen.
Na akkor kérdezzetek. Az ország melyik része az, ahol a legtöbb halastó található? Majd a következő kérdésem az, hogy azért a horgászat azért elég drága hobbi.
Igen. A halas tavak azok természetesen valahol a vízfolyások közelében, ahol víz táplálási lehetőség van. Itt az ország egyik legnagyobb halastó rendszer az a Hortobágyon van, ott egy szerencsés helyzet volt, ott a szikes területeken építettek halas tavakat, és hát ott akár a különböző nyugati-keleti főcsatornából a táplálások is meg lettek oldva. De sok olyan térséget említhetnék, Szeged környékét, ahol szintén nagy halastó rendszer található, vagy Fejér megy sok, a Baranya megye, Tolna megyébe is rengeteg rendszer található. Azt lehet mondani, hogy sokféle típusú halastó van. Ahol például egy kisebb vízfolyás volt, ott ilyen völgyzárogátas jellegű rendszereket csinálnak, ahol van egy nagyobb vízfolyás, ott pedig a vízfolyás mellett úgynevezett vagy gravitációsan, vagy szivattyúval kiemelt rendszereket csinálnak. Egyre több helyen létesülnek ilyenek. Nagyon komolyan támogatja az Európai Unió ezt. Közel erre a halászat, halastavi úgynevezett, mindjárt mondom, tehát akvakultúrás fejlesztésekre közel 40 milliárdos keret nyílt meg egy-két évvel ezelőtt, és a haltermek folyamatosan megújítják a termelői alapjukat. Hogy a horgászat mennyire költséges, azt lehet mondani, hogy ez egy hobbi, ami pénzbe kerül, de a vadászatnál azért sokkal olcsóbb, nem igényel, tehát azt lehet mondani, hogy itt az embereknek az anyagi lehetősége függvényében költ a horgászatra. De attól a horgászat, mint hogy gyakorolhassa a horgászatot, az maga azért nem egy hatalmas összeg. Azt, hogyha nagyon magas színvonalon, tehát ezt úgy lehet fölfogni, hogy a horgászatban van olyan felszerelés, ami trabant színvonalú, és van olyan, amelyik a luxus busz kategóriájú költségbe is kerül. Mindenki az anyagi lehetőségei szerint költ a horgászatára, de azt lehet mondani, hogy a legegyszerűbb úgynevezett spitzbot, ami csak egy bot és a végén van egy zsinór, persze ez a bot ma korszerű, finom grafitszálas, 7-9 méterig is kinyúlik, ez néhány 1-2 ezer forintos befektetés egy ilyen bot, és ezzel is lehet eredményesen horgászni. Tehát a horgász ismeretek kérdése egyébként a zsákmányolási lehetőség. Az, hogy az engedélyek mibe kerülnek, az engedélyek általában olyan 5-6 ezer forint körül vannak az éves legolcsóbb engedélyek, de ez akár 100 ezeres nagyságig is fölmegy. Ez azért van, ott nagyon drága a horgászat, ahol van egy kisebb közösség, egy tó, és szeretnének jelentős mennyiségű zsákmányt ejteni. Ott képzeljék el egy ilyen abszurd adatot, mondjuk van egy 2 hektáros kis tó, tehát ez egy 20 ezer négyzetméter, és van úgy, hogy megfordul ezen a 20 ezer négyzetméteren mondjuk 120 más a hal, ami egy kicsit abszurd mennyiség, még halastavi méretekkel is. De a tagságot azt mondja, hogy rááldozok évi 130 ezer forintot a területengedélyem, azért tegyék oda a halat, és én ott akarom megfogni abba a tóba. Ott az már egy költségesebb szórakozás, de az, hogy valaki egy Dunán, Tiszán, egy Balatonon aránylag egyszerűen hódoljon a szenvedélyének, az ma nem költséges. Úgy igen, hogyha egy egész éves dologra berendezkedik, de szerencsére a horgászat költségeiben ma már a legtöbb és legkedveltebb dolog az úgynevezett napi jegy. Tehát ha megvannak a horgászati alapokmányok, ami állami horgászjegy, tagság és egyéb, akkor egy napi jegyet ma azért átlagosan, hogy egy napot horgásszak, az 1300-tól akár 3500 forintig, attól függ, hogy milyen vízre szól, elérhető. Ami azért egy napos szórakozáshoz és még zsákmány hazaviteléhez is nem egy nagy befektetés, mert ha megnézzük, hogy ma a piacon egy kiló élőponty nem egyszer eléri az 1000-1200 forintot, és mondjuk egy 3300 forintos napi jegyé két darab pontyot hazavihetek, ha én eredményes vagyok, akkor még majdnem azt lehet mondani, hogy még arányban is van a befizetés és a megfogott zsákmány értéke.
A sporthorgászat is, amikor nem eszik meg, csak felmutatják, mekkora halat fogott, aztán visszaengedik.
Így van, ez egy nagyon jó felvetés, ha szabadna először ide válaszolni. Ez egy valóban, talán azt lehet mondani, 10-15 évvel elindult tendencia a horgászaton belül, aminek az a lényege, hogy fogd meg és engedd el. Egyre többen gyakorolják ezt, ennek is valahol az őshazája Anglia. Ők egy kicsit könnyebb helyzetben vannak, mert ott a halfogyasztás erősen a tengeri halakra koncentrálódik. Nagyon szívesen horgásznak édesvízi halakra is, csak nem a gasztronómiai értékét ők már 20-30-40 évvel ezelőtt nem becsülték az édesvízi halaknak, így aztán nagyon szívesen visszaengedték. Magyarországon ez a fog meg engedd, ez a catch and release, angolul ez egy kifejezés, ez még csak a csinájába tart. Azt lehet mondani, a horgásztársadalom 5-10%-át becsüljük, aki így horgászik, növekszik a létszám, eléggé sokan győzködik a többséget, hogy gyakorolja ezt. Viszont azért azt is látni kell, hogy Magyarországon a horgászok zöme, még ott mondhatom, hogy 85%-a vagy 80%-a azért horgászik, hogyha fogott halat, annak a gasztronómiai élvezete is adódjon, az ősiségéből adódóan. Sokkal szívesebben eszi meg a saját zsákmányát egy horgász, mint bemegy egy boltba és megvesz néhány kiló halat. Mindig beszélnek a halfogyasztásról, ezt érdemes megemlíteni. Magyarországon egyfőre esően 2 évvel ezelőtt emelkedett 4 kiló fölé az egyfőre eső éves halfogyasztás. Most egy picit csökkent már 2009-ben, 3,8-ra vagy 3,9-re, de ha azt mondom, hogy egy magyar horgász, amit mi regisztrálunk, évenként 20 kiló halat fog átlagosan, akkor 5-ször annyi halat fog és eszik meg egy átlag magyar horgász, mint egy átlag magyar állampolgár. Tehát a horgászok halevők. Parancsoljon.
Valamikor ezt hallottam, hogy olyan napi egyes volt, hogy a nemes halakból, amilyen nemesített halak, hogy hármat, négyet ki lehetett fogni, ami nagyobb volt, és akkor, hogyha több volt, akkor azt vissza kellett dobni, hogy ez valóban
így. Igen, ha tulajdonképpen erről nem beszéltem, a halász, a haltermelést azt kevésbé szabályozzák törvények, ott a gazdálkodásra vonatkozó törvények vonatkoznak. A természetes vizeknél, ami Magyarországon horgászható vízterület 134 ezer hektár, arra vonatkozik egy egységes halászatról, horgászatról szóló törvény. Ez érdekes módon már 1888-ban volt ilyen törvényünk, azóta bizonyos évtizedenként mindig megújul, a legutolsó ilyen törvény 97-ben lett elfogadva, azóta természetesen több módosítást megért. Ez a törvény pontosan szabályozza azt, hogy mit tehet egy horgász. Például, hogy példaként elmondjam, egy természetes vízen, egy Dunán, Tiszán, Balatonon, Velencei tavon egy horgász naponta foghat 5 darab olyan halat, aminek a mérete bizonyos mérettel korlátozva. Például egy pontnak a mérete 30 centi. Ha 29 centi egy pont, vissza kell dobni, bármennyire szerettem volna megfogni. Na most az 5 darab méretkorlátozó védett halon belül egy fajból csak 3-at lehet megfogni, a többi, mondjuk megfogtam 3 pontot, akkor már csak egy süllőt, vagy esetleg egy csukát vihetek mellé, és így van meg a napi 5. A keszekfélék, amik vagy kárász, nincsenek mérettel szabályozva, abból például a törvény szerint 10 kg fogható. Tehát ha mondjuk valaki megfogott 3 pontot és keszegezik tovább, és véletlenül jön még egy pont, azt természetesen vissza kell dobni, mert óvni kell a vizek halálamenyet, és az a jellemző, hogy ezt a törvény a nagy nyílt vizekre határozza meg. És ahogy mennek le a vízméretek, logikus, hogy egy 5 hektáros vízen, ahol van egy horgászközösség, és ki is tudják számolni, egy horgászra kitesznek 20 pontot egy évben, vagy 25-öt, ott nem lehet naponta 3 pontot elvinni, ott lehet, hogy az van meghatározva, hogy heti 3, havi 5, és egész éves kvótája 20. Tehát, hogyha megfogta a 20 pontot, akkor két lehetősége van. Vagy abba hagyja az évre horgászatot, vagy fizet egy újabb engedélyt. Van olyan rendszer, hogy egy újabb engedélyt megválthat, és ahhoz kap egy újabb kvótát. Azok a vizek nem korlátlan halellátó képességűek, logikus, így a nagy vizeknél nagyon sok mindent meg lehet tenni, olyan értelemben, hogy ilyen korlátok mellett. Amiről nem beszéltem, két mondatot, hát mondja, a horgászat és halászat elől azért az állam védi a halakat. Tehát minden halfajra egyedi tilalmi idők vannak. Tehát amikor szaporodik, akkor a magyar állam azt mondja, hogy 5. hó 2-től, tehát május 2-től, június 15-ig pontra egyáltalán nem lehet horgászni, ha véletlenül valamilyen más módszernél mégis megakad a pont, vissza kell helyezni. De ugyanígy vannak ragadozóra tilalmak, és soroltam, és amit mondtam, meghatározzák minden fajnak azt az optimális méretét, amit kívánatosnak fogad az állam, hogy a fölötti fogható, az alatti nem. Ennek az indoklása az, hogy minden halfajnál az ivarérettség elérése a cél, tehát a legkisebb méretű hal, ami kifogható, az már szaporodott egyszer, tehát hozzájárul a természet megújulásához.
Mennyibe kerül most már egy ilyen állami jegy?
Az állami jegyet a törvény határozza meg, ennek 1000 forint az ára. Volt ez már olcsóbb is, de a törvény egy bizonyos periódusonként megmondja, hogy mennyi az állami jegy. Magyarországon egyébként úgy lehet vizsgálni, meg úgy lehet állami jegyet kiváltani, hogy horgászvizsgát kell tenni. Ezt egyébként nyugatról estük el. Nincs minden tőlünk nyugatabbra lévő országba kötelező horgászvizsgát, de többségében az Európai Uniós államoknak, főleg a tőlünk nyugatabbra lévő államoknak van horgászvizsga. Tehát először egy vizsgát kell tenni. Megkérdezik, minek kell vizsgát tenni. Azért kell, mert pontosan ismerni kell a méreteket, tilalmakat, a horgászat szabályait, az állami előírásokat egyéb. Tehát olyan horgász ma nem jelenhet meg, se egy Németország vizén, se egy Ausztriai vizén, se Magyarország vizén, aki nincs az előírásokat tiszteletben, mert egy vizsgát nem tett horgászt, ha odaengednének, akkor az sok kárt tudna okozni, nem beszélve arról, hogy a törvény előír például olyan halfajokat, meghatároz, most jelenleg, ha jól tudom, fejből 34 olyan faj van meghatározva, ami egész évben tilos kifogni, ezek az úgynevezett természetvédelmi oltalom alatt álló fajok, ezek között vannak kiemelten védettek és vannak védettek. Tehát azokat a halakat bármikor, bármilyen körülmények között megfogom, vissza kell helyezni. És az állami jegy ezt szolgálja, az állami jegy egyébként a törvényi előírások rá is vannak, föl is vannak tüntetve. Mi a méret, mi a tilalom, melyek a védett halak.
Jó, kérdezzetek. mi elég sokat túrázunk, és ha jól emlékszem, Somogy megyében történt meg, hogy egy halastó mellett vezetett el az utunk, és hát pont akkor ott volt a tulaj, és hát leálltunk, és beszélgettünk. És ő nagyban panaszkodott a haltól bajokról. Zárójelben megteszem, hogy majd itt esetleg a madarakat is bele lehet vonni majd a kérdés megválaszolásába, nem mint haltól bajokat persze. Hogy egész egyszerűen nem tud mit csinálni. Tudja, hogy kik lopják a halat. Tudják, hogy hova viszik. De ő úgy érzi, hogy igazából ő saját magán kívül mindenki ellene van. Tehát még ő került olyan helyzetbe, hogy feljelentették.
Igen. Egy picit visszanyúlnék, amit említettem, az 1888-as törvény. Az azért született, mert előtte lévő 1-2-10 évben már a vizek kirablása folyt halászaton keresztül, akkor még horgászatról nem nagyon beszélünk. Tehát a törvény azt szabályozta, hogy lehet halászni, mik az engedélyezett eszközök és mik a tiltott dolgok. És nagyon keményen az akkori szolgabírók büntették az ezt megszegőket. Tehát már azt lehet mondani, hogy akkor is elindult egy bizonyos korlátozás. Na most ez egy borzasztó nehéz folyamat, ha belegondolunk, abban, hogy 1888-ig a hal a természetes vizeken nem volt védve. Tehát semmi, az egy joga volt a jobbágynak, hogy mondjuk egy Tiszán vagy bárhol halászon. Nem volt semmihez, se engedélyhez nem volt kötve, se korlátok nem voltak. A földesúr halastaván való halászat vagy horgászat az már szabályozott, ott már tiltott volt. Tehát természetes vizeken egy ilyen ősiségi jogon a halhoz mindenki természetesen hozzájuthatott, a halat vihette a saját asztalára. Nagyon nehéz volt a váltás, és sokszor ma is azt mondjuk, hogy ha belegondolunk, hogy évszázadokig, mondjuk 8-9 évszázadokig ez rögződött a magyarban, hogy a halhoz jogom van, meg tudom fogni a természetes vizeken, akkor gondolkodásmódilag ez az 1900-as évek első fele is nagyon nehezen vette magáénak a magyar ember, hogy nem halászhat, nem horgászhat, csak feltételekkel és szabályozottan a magyar természetes vizeken. Nem azt mondom, hogy a mai esetek ide datálódnak, de van bennünk valami olyasmi, hogy a természetnek ez a kincse, ez a miénk. Na most azért a mai világban nem lehet erre fogni, hogy az én déd nagypapám szabadon, vagy a ők nagypapám szabadon halászott a magyar vizeken. Ma igenis nagyon komoly törvényi előírások vannak. A törvények megsértéséből adódóan sokféle szankció van. Ezek a szankciók nem mindig hatékonyak, de azért igyekszik a törvényalkotó egyre több olyan gátat tenni, hogy véget vessen annak, hogy valaki szabad plédának nézze akár egy halastavon, ahol ma már a halastó azt lehet mondani, hogy általában magán vagy társaság tulajdona, tehát állami halastó ma már nincs. Tehát ott magántulajdonnal van szembesülve, és ha ott valaki lop, akkor annak természetesen ugyanolyan következménye vannak, mint ha állami tulajdon lopna. De ez is egy gond. A természetes vizeken is van egy olyan folyamat, hogy azt észlelik, hogy észlelték, inkább így mondanám, hogy nincsenek jó következményei annak, hogy vesz bizonyos piaci forgalomba kapható mai modern hálókat, és elteszi a vízbe, és utána esetleg megfenyegetik, vagy néhány tízezer forintra megbüntetik, amikor ő százezres bevételeket csinált a hálóval. Van egy nagyon rossz tendencia, az ipar fejlődésével részben azért is felejtették el a régi hagyományos módszereket, mert egy sokkal hatékonyabb hálót fejlesztett ki az ipar, mégpedig ezek az úgynevezett monofil hálók, amik ilyen egyszál, de nagyon stabil műanyag hálók, és az a lényege, hogy ezekből a hálókból úgynevezett nyakzó, vagy meslenc, vagy marázsa hálónak hívjuk, ezeknek az a jellege, hogy néhány kiló az egész, de akár 300 méter hosszú is lehet, és egy nylon zacskóba belefér, annyi az összes teendő, hogy kifeszítik a vízbe, és a hal, ha ennek a hálónak neki megy, akkor mindig át akar venni rajta. Most addig erőlködik, két-számszor nekiúszik, amíg fölakad, általában mellúszonynál, fejénél fogva, és egy biztos zsákmánnyal válik, sajnos a hal az bele is fullad ilyenkor általában a hálóba, főleg ha sok ideig ott hagyja, már pedig egy rapsic, ha egy ilyen hálót letesz, csak akkor mer érte menni, amikor úgy látja, hogy tiszta a terület. Akár 3 napig is ott hagyja a hálót, az a hal már akkor fogyaszthatatlan. Tehát pontosan ez a típusú halászati módszer vezette az államot arra, hogy az ilyen típusú halászatot egyértelműen állatkínzásnak minősíti, és nagyon komolyan az ilyen orvhalászatot akár börtönbe töltendő szabadságvesztésre is ítélnek ilyen típusú halászatokért. A másik oldala pedig az, hogy orvforgászat is létezik, engedély nélküli horgászat, de már ott is nagyon komolyak a büntetési tételek. Ég nemrég emelték meg a halászati törvénybe azt, hogy ha valaki tiltott módon, esetleg tiltott eszközzel halászik, akár 500 000 forintig is bírságolható, és hát bizony ma látva én is azért több tucat ilyen halászati hatósági halvédelmi bírságot, bizony ma már a halászati hatóságok nem ennyeként intézik el ezt, hanem nagyon, nagyon gyakori a 30-50-80 000 vagy akár 200 000 forintos bírság is, és akkor azért azt meggondolja valaki, hogy vajon hoz-e az orvhalászat annyit, hogyha 300 000 vagy 400 000 forintra bírságolják, esetleg még a mostani törvény módosítások által elméletileg még a kisebb értékű lopásoknál is elzárásra lehet ítélni. Tudjuk, hogy a 20 000 forint alatti lopási értéknél is bizony eltölthet 1-2 napot a rendőrség fogdában, amikor azért ez nem egy kellemes a mai világban. Ez korábban úgy volt, hogy sajnos a 20 000 forint alatti hallopások, ha csak betette a hálót, hát bizony sokszor kevesebb büntetést kapott egy bírói szakaszba és egy bíróságtól, mint mondjuk a szabálysértési szakaszba a szabálysértési hatóságtól. Látszik a fejlődés, látszik az, hogy ennek véget kell vetni, mert az orvhalász, zárójelben orvfogász, ami jóval kisebb beszélő, és alig azért nem annyira jellemző, hatalmas természeti károkat tud okozni, tudnék számára, csak az a lényeg, hogy megfogja a halat, mindegy, hogy milyen akár méretlen aluli, akár egyéb, és azt megpróbálja a feketén, tehát kikerülve a piacot eladni.
Jó, elszaladt az időnk, az utolsó kérdés következik.
Azt gondolom, horgászként is tevékenykedik, mi volt a legnagyobb hal, amit sikerült megokasztani?
Hát én a Velencei tón fogtam egy 14 kilós amurt, ami egy örök élmény. Fogtam már amurokat máskor is. Az amur az egy, tudjuk, hogy egy Dél-Kelet-Ázsiából, elsősorban Kína az őshazája, a vörös és a sárga folyó, onnan betelepített halfa és növényevő. Na most egy torpedó alakú, aki nem ismeri az amur, de egy torpedó alakú halat kell elképzelni, nagyon szép zöldes, aranysárga pikkezettel, és egy aránylag keskeny szája van, de a keskeny szája az azért szűkül be, mert nagyon kemény a szája. Most a kemény szájával bármilyen vízinövényt folyamatosan le tud húzni, csipegetni. Például nagyon sokszor az van a nagyobb testű halak, mert fülugranak a nádra, lehajtanak 2-3 szálat, és a végéről elkezdik enni, és egyszerűen leeszik tövig a nád szálat. De a hinárnál is hatalmas mennyiséget képesek megenni, úgyhogy aki például otthon földolgoz egy amurt, és kinyitja a belső szervezetekor, akkor 2-3 kiló, ilyen, nagy amúról beszélve, 2-3 kiló zöldes, emésztett táplálék jön ki belőle, mutatja, hogy milyen mennyiségben eszik növény. De szerencsére, az a horgászok szerencsére, hogy rászokott a tógazdaságban a kukoricaevésre is, tehát annál biztosan fogják a horgászok, és ahogy ez horogra akad, olyan hatalmas ereje van a torpedó testéből és a torpedó alakjából és a testéből adedően, hogy képes például nekem akkor egy aránylag érzékeny felszereléssel fogtam, 80 métert is elment, mielőtt meg tudtam állítani, mert ha megállítom hamarabb, rögtön elszakad a zsinór. Még egy jellegzetessége van, amikor közel kerül a csónakhoz és meg akarja az ember szákolni, akkor ő ezt nem nagyon szereti, tehát általában szákokat, ilyen merítő szákokat használnak a kiszákolására, és akkor nem elég óvatos a horgász, akkor szokott kitörni, és akkor bixen elszabadul, mert az a nagy sebességével nagyon rövid a zsinór, nincs igazi rugalmasság, és nagyon sok nagy amúrt vesztettek már így 20-30 kilóst, hogy nem voltak elég óvatosak a szákolásnál, meg kell várni azt az adott pillanatot, amikor már teljesen ernyetten van a csónak mellett, és hajlandó esetleg elviselni addig a pillanatig, amíg alá megy a szák, de nagyon sokan úgy járnak, hogy gyengébb szákokat használnak, beemelik a csónakba, csap egyet az amúr, és avatlanba szét is szakadt a szák, de akkor már csónakba esik a langur. Olyan hatalmas ereje van, egy nagyon szép hal, és hát egy olyan értelemben hasznos, még annyit elmesélhetek róla, hogy Kínában például nagyon pici ilyen kis apró szobányi tavakba is tartják, és az a mondás, hogy egy amúr ellát 3-4-5 pontyot, mert annyit csinálnak csak, hogy lekaszálják a tó szegélyét, ő megeszi a növényt, a bélsarából az szinte ilyen trágya lesz, és azon elszaporodnak azok a zooplanktonok és egyéb vízi szervezetek, amit a ponty megeszik. Tehát egy nagyon érdekes összhang van a amúr és a ponty. Tehát a pontyot nem is eteti a kínai, csak az amúr tetet, és az amúron keresztül a pontynak is megvan a táplálkozása, mondjuk egy pici kis 5x4-es kis tóba.
Köszönöm szépen, és akkor...
Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Szívesen.